Nagy lelki nyugalommal vagyunk ma itt. Végre egy olyan parancsolat lesz a 10 parancsolatból, ami nem ránk vonatkozik. Olyan jó, mert eddig mindegyik néha úgy be akar találni, jaj, aput kéne tisztelni, meg anyut, meg ilyen parancsolatok. De végre ez egy biztonságos parancsolat. Ne ölj! Azt hiszem, akik itt vagyunk, mi biztosan nyugodtan kijelenthetjük, hogy mi nem szoktunk ölni. Jó, néha előfordul egy-két baleset, de általában véve mi nem ölünk. Legalábbis azt gondolom, hogy itt a jelenlévők közül még senki sem követett el gyilkosságot. Ha mégis tévednék, hát tévedni emberi dolog. Szóval mi, ez végre nem ránk vonatkozik, végre most valaki jól megkapja, aki nincs itt. Ez egy ilyen nyugodt érzést okoz az embernek, és egyszer volt, hogy valakivel beszélgettem a 10 parancsolatról, és azt mondta, hogy van egy parancsolat, amit ő meg tud tartani hiánytalanul, és megkérdeztem, hogy melyik, és azt mondta azt, hogy ne ölj, ő még ilyet nem csinál, és nem is tervezi. Aztán persze így előkerült, hogy mi van akkor, hogyha ha fáradtan beül az autóba, és véletlenül elüt valakit. És akkor az mi? És akkor úgy rájöttünk, hogy itt vannak ennek a parancsolatnak olyan részei, értitek, amik nagyon-nagyon nem egyértelműek. Például most elmúlt pár napban Pesten találkoztam egy katolikus kollégámmal, aki azt mondta, hogy ő nagyon szeret autót vezetni, rengeteget levezetett, több mint 1,5-2 millió kilométert, rengeteget vezet. Életében még semmilyen baleset nem történt vele, és most, legutóbb, egy pár nappal azelőtt, hogy találkoztunk volna, elaludt autópályán 120-szal. És azt mondta, hogy így megrendült saját magában a bizalma, hogy meg is ölhetett volna valakit. Az autójának a szél szalagkorlát állította meg, tehát így megcsiszolta az autója szélét. Azt mondta, utána már nem volt álmos, hazáig kibírta. Nem is csodálom. De mi van ezzel? Vagy mi van azzal, amikor megtámadnak, és védekezünk? Mi van azzal, amikor besoroznak, és fegyvert adnak a kezünkbe? Mi van azzal, hogy most beteg, itt van egy beteg, aki haldoklik, hogy fáj neki, segítsük-e őt meghalni, vagy sem? Mi van az abortusszal? Vannak a nevű parancsolatnak olyan kérdései, amelyeket határhelyzetnek hívunk, de ma nem a határhelyzetekről fogok beszélni. Az a helyzet, hogy mi a határhelyzetekkel viszonylag ritkán találkozunk. Viszonylag ritkán kell döntenünk abban, hogy most Manci nénit levegyük-e a lélegeztető képzülékről, vagy sem. És úgy gondolom, hogy azért viszonylag ritkán van kérdésünk, akár az abortusszal, akár egy ilyen részegen elkövetett autóbalesettel. De vannak nekünk hétköznapi, kicsi, finom, ilyen apró mozdulatokkal elkövetett gyilkosságaink, és én ma ezekről szeretnék beszélni. Mert mi nem egyben gyilkolunk meg valakit, hanem szépen, finoman darabonként. És ez nem is tűnik gyilkosságnak. Elegánsak vagyunk, de nagyon-nagyon hatásosak. Nézzük csak meg, hogyan is gyilkolunk mi. Hát 4 alapvető dolgot soroltam fel, hogy hogyan lehet valakit darabjaiban meggyilkolni. Az egyik az, hogyha elvesszük az idejét, hiszen amikor valakit meggyilkolunk, igazából nem csinálunk más, mint a hátra lévő életidejét elvesszük. Hát ez a gyilkosságnak a lényege. Megölöm, és még hátra lenne 50 éve, de azt nem tudja miattam abszolválni, mert elvettem. Na mi nem egyszerre vesszük el az 50-et, elvesszük az idejét. Meg lehet valakit gyilkolni úgy is, hogy kiszívjuk belőle az erőt. Nem tudom, hogy itt a falun szokott járni a féreg, ami nem csinál mást ezekkel a szegény tyúkokkal, mint kiszívja a vérüket. De ez általában elég a tyúkoknak arra, hogy azt mondják, hogy akkor ennyi volt ezen az árnyékvilágon, és elköltöznek rögtön az örök vadászmezőkre. Kiszívja az erejüket, a vérüket. Vagy valakinek elvesszük az életbe vetett hitét. Az ember egy olyan állat, mondják a biológusok, akit azt különböztet meg az állattól, hogy értelmet lát a létezésében. Na, ha ezt elveszük tőle, nagyon sok ember nem tud tovább létezni. Vagy a 4. fajta gyilkosság, ez is elég gyakori, amikor szépen megöljük a lelkét, szép darabonként. Megvonjuk az őt életben tartó érzéseket, megvonjuk a szeretetet, megvonjuk a megbecsülést, az elfogadást, a tiszteletet. Beszéltem már arról, és azt hiszem még sokszor fogok beszélni azokról a kisbabákról, akiket ugye a világháború után csecsemő otthonokban neveltek. És nem jutott rájuk, csak 20-30 csecsemőre jutott egy gondozó. Nem jutott a babáknak valaki, aki szereti őket. És a csecsemőknek a nagyobbik része meghalt. Nem érte meg az egyéves korát. Mert a szeretet nélkül meghalunk, és ez most nem a készünk a szeretet ünnepére című gicses izé akar lenni, hanem komolyan, akit nem szeretnek, az meghal. Szóval mi ezekkel tudunk valakit megölni. És vigyázzunk rá, mert általában azokat szoktuk ezekkel a dolgokkal megölni, akik közel állnak hozzánk. Nem a szomszédot, vagy a túlsó szomszéd városban lakót, vagy a túloldalon lakót, hanem azokat, akikre a mi életünkkel a legnagyobb hatással tudunk lenni. Nézzük csak, hogyan veszük el valakinek az idejét. Nagyon-nagyon kifinomult módszereink vannak rá. Például az, amikor valaki feltesz nekünk egy kérdést, és nem bírjuk abba hagyni a választ. Ennek még rosszabb módja, hogy találkozunk vele, meg se várjuk, hogy kérdezzen, csak nyomjuk. Van ilyen, ismerünk ilyen embereket, nyilván az itt levők mindig kivétele, akik nem tudják abba hagyni. Akik én azon gondolkozom, hogy a bőrén vesz levegőt, hogy folyamatosan nyomja, keresem azt a pillanatot, amikor azt tudnám mondani, hogy viszontlátásra, és nincs ilyen pillanat az első másfél órában, néha még a következőben sem. Amikor valakinek fölösleges beszéddel toljuk magunkat, az nem más, mint gyilkosság. Elveszünk az életéből egy órát, vagy nagyon sokat. Nagyon sokat, amikor ott él velünk, és mondjuk úgy toljuk neki. Naponta több órában. Ha ezt kiszámoljuk, akkor elképzelhető, hogyha valakivel együtt élünk, és egy napi egy órában tolom neki a semmit, az bizony összejön egy pár év. Tehát az olyan, mintha egy 5-6 évvel az ideje előtt megöltük volna. Elloptunk az életéből éveket azzal, hogy toltuk nekik a sódert. Nem arra gondolok, amikor valami fáj, nem arra gondolok, amikor probléma van, hanem arra gondolok, amikor 26.582-szer is elmondom a semmit, és ragozom, és előadom, és kibővítem, és cifrázom. Hihetetlenül sok időt elvesz a fölösleges beszéd az emberek életéből. Lopjuk az idejét annak, akkor, amikor embereket fölösleges körökre meg munkákra kényszerítünk. Lopjuk a gyerekünk idejét azzal, hogy ő úgyis el tud menni a boltba, ezért el tudom egy doboz gyufáért, aztán még egy doboz gyufáért, aztán jaj, még nem egy kiló kenyeret se vettél, hát miért nem mondta a gyerek, hogy tej sincs otthon. Fölösleges körökre küldünk néha embereket, egyszerűen azért, mert nem gondolkodunk. De küldjük őket, mert megtehetjük. Vagy fölösleges munkákra kényszerítjük azáltal, hogy nem figyelünk oda magunkéra. Gondolok itt arra, ezek ilyen háztartási dolgok, amikor magam után nem takarítom ki a vécét, amikor magam után nem öblítem ki a kádat, amikor magam után nem pakolom el a ruhát, amikor magam után nem rakok el dolgokat, és aztán várom, hogy a másik megcsinálja. Nem nagy dolgok, egy pár másodperces. De olyan szépen fel tudjuk ezt gyűjteni, hogy a másiknak ez már több órás meló lesz elpakolni utánunk. Rendet rakni utánunk, és most ne csak a házi munkára gondoljunk. Hányszor kell utánunk dolgoznia valakinek valamiben? Amikor valakinek utánunk kell dolgoznia, annak lopunk az idejéből. Azt öljük, mert veszünk az idejéből, és mindenkinek az ideje az élete. Ne gondoljuk azt, hogy az idő pénz. Az idő nem pénz, az idő az élet. Lopjuk az életét, raboljuk a hátralévő perceit, amikor úgy végzem a dolgomat, hogy utána még ő is hozzáférjen. Tudjátok, ez amikor úgy dolgozik valaki, hogy lehetőleg még másnak is kelljen utána dolgoznia. Egészen más dolog, amikor egy kisgyerek dolgozik úgy, hogy nekünk utána kell dolgoznunk, Mert ő a természetes dolgokat nem tudja megcsinálni rendesen, és hogyha nem hagyjuk, hogy ő először rendetlenül csinálja meg, akkor se fogja rendesen. Az más. De amikor ilyen nem nagy kedvel elvégzik egy munkát úgy, hogy utána azt a munkát valakinek előről el kell végeznie, attól a valakitől, aki utánam jön, elloptam az idejét. Vagy amikor arra neveljük, vagy magatartásunkkal arra bátorítunk embereket, hogy a képernyőt bámulja. Eleget bámuljuk mi emberek a képernyőt. Mindenki magától eleget bámulja a képernyőt. Igazából tök sokszor gondolkozom azon, hogy innen a szószékről azt kellene mondanom, hogyha keresztény ember vagy, fogd meg a képernyődet, mindegy, hogy kicsi, nagy vagy közepes képernyő, és dobd el, dobd ki, mert jön belőle az ördög. Jön belőle a szemét, és van, amikor azt látom, hogy elmegyek valakihez beszélgetni, leülünk, oda jön a gyerek. Fogja azt mondja, hogy most a gyerek kell legyen, odadom neki a mobilomat, játsszál egy kicsit. Kapcsold be a tévét, vagy nyomd be a tabletet. És ilyet azt akkor is meglépi ugyanez az ember nagyon sokszor, amikor nincs ilyen helyzet, hogy jön hozzám valaki. Amikor bárkit arra kényszerítünk, mozdítunk, vagy nevelünk, hogy a képernyőt bámulja, igazából gyilkoljuk. Mert minden perc, amit képernyő előtt töltünk, az életünkből vesz el, és nem ad semmit. Ez a téma az időlopással azonban még elő fog jönni még egy parancsolatnál, ezért most nem is beszélek róla többet, hiszen valamit még a ne lopnál is kell mondanom, majd bővebben kifejtem. Nézzük a másikat. Amikor valakinek elveszük az erejét. Vannak ilyen emberek, akikhez nem szeretünk elmenni, mert olyan, mint nem azt mondom, hogy anakonda, mert az anakonda egészben elnyel. Az egy egész barátságos állat. Hanem ezek a piócák így ránk tapadnak. És az ember úgy jön el onnan, mintha eret vágtak volna rajta. Nem tudom, hogy éreztetek-e már ilyet embernél. Oda mentem teljesen normális emberként, és eljöttem zombiként. Elszívja az erőmet. A legtöbbször azzal szokták ezt elérni, hogy odaülsz valakihez, és nem hogy sódert nyom, mert még egy dolog a sóder, az is el tudja szívni az erejét, amikor panaszkodik. Tehát rosszabb, mint a tévéhíradó. Rosszabb, mint az összes csatornán lévő összes tévéhíradó együtt. Panaszkodik folyamatosan, mindenkivel van baja, ahogy ezt így szoktam mondani, mindenkiről van egy rossz szava. Őt senki nem szereti. Őt mindenki gyűlöli. Nincs a teremtésben vesztes, csak én. Nincsen árva más, csak az én gyermekem. Ez volt az a pont, ahol Bánkbán nagyon-nagyon csúnyán ledobtam. Erre emlékszem mai napig, annyira dühös voltam Bánkbánra ennél a pontnál. Érted? Tehát, hogy ott kötelező olvasmány volt. Nem tudom, hogy más valaki belefutott-e már Bánkbánba így kötelező olvasmányként. Nincs a teremtésben vesztes, csak én. Olyan mérges lettem Bánkbánra, mint az állat. De akkor még őszinte ember voltam, 17 éves, és emlékszem, hogy elhatároztam, hogyha elolvasom a Bánkbánt végig, és megírtam belőle a dolgozatot. Elégetem! Utáltam ezt a két mondatot. Nagyon rossz gyerekkorom volt, és Bánkbánt úgy éreztem, hogy egy... Nem mondom, hogy mi. Szóval, hogy egy ilyen panaszkodó, hisztériás nőszemélynek nézett ki Bánkbán. Értitek? Nem mondom, hogy minek nézett ki. Úgy is tudjátok, mire gondolok. Szóval, hogy nincs a teremtés. Hány ember él így? Jaj, édesem, hát jó, hogy ide jöttél! Szerintem senki nem szeret, engem mindenki utál. És akkor ez így rád telepszik, és elveszi a lelkedet. Egy nagyon nagy kérdés, hogy hányszor csináljuk mi ugyanezt? Hányszor használunk embereket arra, hogy ahelyett, hogy megküzdenénk a nyomorúságainkkal, rájuk terheljük. Vagy hányszor csináljuk mi azt, menjünk tovább a panaszkodástól, hogy valakinek lelovasztjuk a lelkesedését. Valaki jön oda, hogy ez történt! Nyugi, nyugi. Nem lelkesedünk, mi megfontolt emberek vagyunk. Egyébként is majd rosszabbul fogod érezni magad utána. Egyébként sincs miért lelkesedni, mert ez így van, meg ez úgy van. Komoly ember, felnőtt ember. Nem lelkesedik. Hoppá! -3 év az életéből legalább. Ezt csak mondom. Tehát, hogy ez egy olyan gyilkosság, amivel 3 évet elvettél tőle. Ne lelkesedj! Hát minek lelkesedni? Az élet Hopp, és itt már kezdődött is a panaszkodás, és akkor már nem 3 évnél tartunk, hanem 6-nál. Aztán ott vannak azok az élet elszívó dolgok, amiket mi szülőként követünk el. Amikor mit mondunk a gyerekeinkre? Jézusom, hát te hogyan lehetsz ennyire hülye? Hát ezt se érted! Hát nem igaz, hogy nem tudod elvégezni? Amikor folyamatosan szidjuk és lebecsüljük a másikat. Ezt egyébként a Biblia átoknak is nevezi, és az átok hatékony. Az átok nagyon hatékony. Úgy ráragad arra a gyerekre, hogy kell hozzá legalább 5 év pszichiátriai gondozás, vagy nem tudom én, mély analízises lelki gondozás, hogy kijöjjön belőle, hogy elhiggye, hogy ő is ér valamit. Az átok meggyengi, az átok tönkretesz, és mégis egy csomószor elmondunk rosszul, hogy te ilyen, te olyan anyaszomorító. Aztán, hogy tényleg szomorúak leszünk tőle anyaként. És ez sokszor azért van, mert egyes emberek hibáit nagyon jól látjuk, és ez, vigyázzatok, ez annál közelebb van, minél közelebb él hozzátok az illető. Nagyon jól látjuk a hibáit. És nem vagyunk hajlandó tudomást venni az erényeiről. És ezeket a hibákat emlegetjük. Elveszük az erejét. Megbénítjuk a gyereket. Megbénítjuk a felnőttet. Aztán valamikor elveszük másnak az életbe vetett hitét. Jaj, hát minden ember ilyen, ez már csak úgy is ilyen. A legjobban azt utálom, amikor valaki keresztény mezbe ölt, vagy mázba öltöztetve azt mondja, ugyan már, hát gyarló az ember. Mi már csak ilyen gyarlók vagyunk. Ezt nagyon utálom, ettől nagyon rosszul érzem magam. De szerencsére mindig eszembe jut ilyenkor a 3 főúra az István a királyból, akik azt érnekik, hogy gyarló az ember, és akkor mindig egy kicsit jobb kedvem lesz tőle, mert azért az egy olyan viccesebb feldolgozása ugyanennek a csúnya mondatnak. Biztosan tudjátok, mire gondolok, amikor ott énekelnek, és közben mindegy. Szóval, igen, gyarló az ember. Amikor ráhátékázunk, ráterhelünk emberekre kételjeinket, amikor másokat szidunk előtte, és a másik emberbe vetett hitét romboljuk. Hát attól válsz-e valamit? Jaj, hát az ilyen-olyan amolyan. Összeálltál azzal, jaj, hát pont azzal kellett neked is összeállnod. Értitek? Megrontjuk a hitét, megrontjuk a kételjeinkkel azt, erősítjük benne azt, hogy mindenki úgyis ilyen vacak, ez az egész élet úgy vagyunk, vacak, hozd a gyalogsági ásott fia, mássuk el magunkat valamelyik sarokba. Nagyon sokszor ez a hangulat megy ki tőlünk. És hogyha véletlenül történik valami pozitív, azt meg úgy vesszük, hogy az nekünk jár. Vagy neki jár. Persze, jól sikerült neked ez a vizsgát, fiam. De már megint nem segítettél semmiben otthon. Jó. Aranyos ez a kislány, akit idehoztál. Na de hát tudod, hogy minden házasság előbb-utóbb el fog romlani. Mit tudom én? Ezek az ilyen hétköznapi bölcsességeinket így ráborítjuk emberekre, és nem csak a lelkesedésüket, de az életbe vetett hitüket is romboljuk. És hát persze a legfinomabb dolog ebből, a legkifinomultabb, amikor éppen csak nem szeretjük. Nem mondunk neki csúnyákat, csak nem szeretjük. Nem anyázunk előtte másokat, csak nem tudjuk őt elfogadni úgy, ahogy van. Nem szídjuk, hordjuk, mert már annyira lebecsüljük, hogy már szídni, hordani sem hordjuk. De nem tudjuk tisztelni azért, aki. És ezek a dolgok hatásosan ölnek. Ezek a dolgok tönkre tudnak tenni embereket. Igazából nem akartam ma erről beszélni, de most mégis idehozom. November 8-án meghalt egy kollégám, egy lelkész, egy falusi lelkész. A református fél órában a Kossuth Rádión leadták a róla készült, vagy a vele készült riportot, és abban az időpontban, amikor a vele készült riport lement a Kossuth Rádión, Ő fölöltözött öltönybe, palástba, és kiment az udvarra, és felakasztotta magát. 17-en kezdtünk az évfolyamomból lelkészként. Hárman már öngyilkosok lettek. A 17-ből. És tudjátok, ennek nagyon sok oka a közegyház, hogy milyen állapotban van, meg miért nem gondozzuk a lelkészeinket, meg ilyesmi. De arra is nagyon kell figyelni, hogy elképzelhető, hogy nagyon sokszor a gyülekezet az, amelyik megvonja a lelkész idejét, az erejét, az életbe vetett hitét, és a lelkét megöli. Nem egyedülálló dolog ez. És nem csak a mi egyházunkban, most beszéltem katolikus kollégákkal nálunk is. Nagyon kifinomult ez az ölési stílus, és ez annyira kifinomult, hogy még keresztényként is belefér. Senki ne aggódjon, én nem óhajtok öngyilkosságot elkövetni, nincs olyan szerencsétek, én még itt leszek egy jó pár évig, és keserítelek titeket, de akarom mondani, hogy ezek működnek gyilkosságként. Működnek. Nagyon hatékonyak. Nem akarom mondani, hogy próbáljuk ki, mennyire hatékonyak. Ma pont arról akarok beszélni, ne próbáljuk ki. De nem tudom, figyeltétek-e, három pontban az időnél, az erőnél és az életbe vetett hitnél szavakról volt szó. Arról, hogy szavakkal hogyan lehet valakinek ellopni az idejét, elvenni az erejét és tönkretenni a hitét. A szavak nagyon-nagyon éles fegyverek. Ráadásul nekem ma a Jakab 3 volt az olvasmányom, a Jakab 3 pedig arról beszél, hogy az embernek a legrosszabb testrésze, bármit is gondoljon bárki, nem az, amire gondoltok, hanem a nyelve. És azt mondja Jakab, hogy a nyelv, nem is akarom mondani, ezt minden csúnyát mond a nyelvről. A nyelv a legnagyobb gonosz a mi testrészeink között. Ezzel bármit el tudunk intézni. Ezzel bárkit el tudunk intézni. És nem tudom, észrevettétek-e azt, hogy azok alapján, amik elhangzottak, az emberek folyamatosan gyilkolják egymást. Folyamatosan. Most nem csak mi, mindenki. Mint hogy arra menne ki az egész élet, hogy csak akkor maradhatok életbe, a körülöttem mindenkit meggyilkoltam. Az emberek folyamatosan lopják egymás idejét, szívják egymás erejét, lopják egymástól az életbe vetett hitet, és nem képesek szeretetet adni, nem képesek érzéseket adni a másiknak. Szépen, finoman, folyamatosan gyilkoljuk egymást. És ezzel most itt semmi ízét nem akarok mondani, átvitt értelmű. Nézzetek körbe csak itt a faluban. Nem erről van szó folyamatosan. És itt a faluban is volt már olyan, aki véget vetett az életének a saját kezével. Mert ezek hatnak. No hát két lépés van előttünk akkor, mert a mai parancsolat azt mondja, ha én az Úr vagyok a te Istened, aki megszabadítottalak téged, akkor nem fogsz ölni. Ugye ezt mondtam, hogy a parancsolat alapvetően jövő idejű. Nem fogsz ölni. Na mikor nem fogsz ölni? Hát első lépésként azt kell mondanunk, ne tegyed azokat a dolgokat, amik eddig voltak. Ne tedd azokat, amik elhangoztak. Ebből lehet akár egy listát is csinálni, esténként megnézni, hogy vajon ezek közül ki ellen mit követtem el, és lehet, hogy naponta szembesülnünk kell azzal, hogy hol itt egyet, hol ott kettőt, csak úgy mellékesen gyilkoltunk valakit. Ne vedd el az idejét, az erejét, a hitét és a lelkét. Ne vedd el! Nézd meg az előző pontokat, és ne tedd őket. Ez már egy óriási lépés előre, ha valaki ezeket nem teszi. Amikor beszólhatnék, de nem szólok. Amikor nyomhatnám, de nem nyomom. Amikor panaszom van, és inkább felhívom a lelki segélyszolgálatot, és annak nyomom, annak legalább fizetnek érte. Keresek olyan utakat és módokat, hogy mást ne tegyek tönkre azért, mert én éppen nem vagyok jó paszban. De ez még csak az első lépés. Volt egyszer egy híres rabbi, Hillelnek hívták, ezt a történetet is már elmondtam jó párszor innen a szószékről. Hillelhez egyszer odament egy pogány, és azt mondta, rabbi, foglald nekem össze az egész Bibliát, miközben fél lábon állok. Hát nem tudjuk, hogy az illető, aki fél lábon akart állni, az mennyi ideig tudott fél lábon állni, mert Hillel ránézett, elmosodott, és azt mondta neki, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, te se tedd azt másnak. Ez a Tóra, a többi csak magyarázat, viszontlátásra. Szegénye szerintem a pasinak még arra sem volt idő, hogy fél lábra álljon, mert kint is volt az ajtón. Hillel nagyon okos ember volt. De biztosan halljátok, hogy ez ismerős valahonnan, amit ez a Hillel mondott. Amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, te se tedd azt mással. Nem ezt mondta Jézus is? Nos, Jézus nem ezt mondta. Nem rossz az a szint, ha Hillel szintig eljutunk, akkor azt mondom, hogy már egészen jó szinten vagyunk. De Jézus nem ezt várta. Ő azt mondta, amit akarsz, hogy veled tegyenek, te is azt tedd mással. Nem elég, hogy nem gyilkoljuk egymást aktívan. A passzivitás nem elég. És miért nem elég? Mert körülöttünk a világ, mint mondtam, folyamatosan gyilkol mindenki. Minket is, a szeretteinket is, a mellettünk élőket is. Nekünk keresztényeknek nem csak, hogy nem gyilkolni kell, hanem ezeknek a gyilkosságoknak, ezeknek a hétköznapi kis apró öldökléseknek valamiféle ellensúlyát kell adnunk az emberek életében. Amikor Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a földsója, meg ti vagytok a világvilágossága, arra akar tanítani, hogy azt a sok-sok rosszat, amit a világ elkövet másokban, ti próbáljátok a magatok erejével helyre rakni. Nyilván nem fogjátok tudni. De nem tudom, hogy figyeltétek-e, sokszor egyetlen egy kicsi jó szó mennyi sok rosszat hatástalanítani tud. Egyetlen egy pici kedvesség, mennyi felgyülemlet, haragot és frusztrációt képes eltörölni. És néha csak a kedvesség marad. Adj hozzá az életéhez, mondja Jézus. Ne csak ne vegyél el belőle, adj hozzá. Titeket arra hívtalak el, hogy hozzáadjatok az emberek életéhez. Adjatok az emberek életéhez időt. Adjatok nekik időt. Először is ne beszéljetek nekik fölöslegesen, oké, hanem segíts neki, legyél előzékeny. Nézd meg, hogy miben tudod segíteni, hogy gyorsabban elvégezze. Nézd meg, hogy miben tudod úgy csinálni, hogy neki több maradjon időből. Hol tudsz neki időt adni? Segítsd abban időhasználatban, és ezt most főleg a szülőknek mondom, meg aki majd szülő lesz, ne használjon az a gyerek képernyőt. És mi se használjunk. Amikor nem tudunk fölnézni, amikor a másikkal beszélünk a képernyőről. Jó van, fiam? Mi van? Mi kell? Várjál, még ezt befejezem. Hányszor van ilyen? Emberekkel, a gyerekeinkkel. Hát vagy ismerőseinkkel, hogy miközben beszélnek velünk, és rezzen egyet a telefonjuk, kiveszik a zsebükből, és mi már ott se vagyunk. Adjál időt az embernek, és ne elvegyél belőle. És adjál neki erőt. Ha valaki lelkesen jön, akkor lelkesedjél akkor is, hogyha neked most éppen nincsen lelkesedhetnéket. Lelkesedjél! Igen, tényleg! Tudjátok, nagyon sokszor az életben azok a dolgok, azok az érzések, amiket kimutatunk, azok hatással vannak belülre. Lehet, hogy belül nem érzek lelkesedést, jön hozzám a gyerek, anyu, képzeld, ez történt! És akkor van egy lehetőség, hogy jó van, fiam, hát ez iszonyúan nem érdekel senkit meg. Van egy ilyen lehetőség, mert van az is, hogy így érzem magam, minden bajom van, tudjátok, és akkor mégis... Tényleg? Mi történt? És ettől a gyerek lelkesen válasz, és egy idő után én sem vagyok már annyira lelketlen. Legyél vele lelkes. Beszélj olyan dolgokra, ami lelkesíti. Filippi levélben azt mondja Pál, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azokról beszélgessetek. Ne azokról beszélgessetek, hogy ki ölte meg, hányszor ölte meg, hogy darabolta föl, miért ide darabolta. Folyamatosan erről meg. Hogy jaj, drágám, hát az orvos milyen volt a kórházban, jaj, hát ez a doktor úr, ez rám se figyel. És a nővérek, és a kaja is, meg nem is jöttek takarítani. Komolyan, amikor voltam a szülészeten, akkor nagyon jó volt a kaja, nagyon kedvesek voltak az orvosok és az ápolók, és állandóan tisztaság volt a kórteremben. Ez azt jelentette, hogy 10 percenként benyitott valaki. Vagy a kaját hoztam, vagy a kaját vitte el, vagy takarított, 3-szor egy nap, 5 órakor itt az első takarítás, sose értettem. Mi a bánatért kell 5 órakor takarítanítunk a kórteremben? Ilyen nem folyattam oda vért a vizékórterem közepére, de jöttek. Adjál neki erőt azzal, hogy olyan dolgokról beszélsz vele, ami pozitív az életedben. Lásd meg az erényeit, és dicsérd meg őket. Valamikor, ezt egy okos ember mondta nekem, hogy a nagy emberek is szeretik, ha megdicsérik őket. És én most olyan dolgot csináltam, gondoltam, ha szeretik, hát akkor legyen így. És most kipróbáltam Pál Ferin, oda mentem Pál Ferihez, és azt mondtam, Atya, amit a múlt alkalommal mondtál, az annyira jó volt. Köszönöm szépen, nem mondtam neki semmit. Pál Feri éppen így állt ott, így földerült az arca, azt mondta, tök jó, mondta Pál Feri. Érted? Tudtam a Pál Ferinek én tudtam valamit mondani. És jó kedve lett, megrázta a kezem, és vidáman ment el. Mert akár közismertek vagyunk, akár nem, rászorulunk arra, hogy megdicsérjenek, hogy meglássák bennünk a jót, hogy azt mondják, ezt jól csinálod. Hajrá! Mari néni, mondta az orvos, de mondjuk ez egy nagyon béna vicc, ezt nem mondom el. Szóval lássuk meg a jót, és biztassuk egymást. Jól csinálod, csak így tovább, érted? Menj tovább, szuper, nagyon jól csinálod. És osztjuk meg a hitünket is. Erre minket kifejezetten felszólít a Szentírás. Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez nem arról szól, hogy vigyük a kisbaltát, és mondjuk azt, félj vélem, ha nem térsz meg, akkor itt a kisbalta. Hanem azt jelenti, továbbadni azt a hitet, ami bennem van. Hogy van értelme az életednek, hogy veled is akar Isten valamit, hogy veled is van Istennek célja. Hozd meg a hitedet. Nem az a hit, hogy eljárok templomba. A hitem egy egész világnézet, az egy örömhír, és azt megosztani kell, hogy te is gyere ki abból a halálból, amiben vagy. Oszd meg vele az élet, és benne az ő értelmére vonatkozó meglátásaidat. Mutasd rá, hogy hasznos. Én azt vettem észre az Alfa sorozatban, Nicky Gamble, ha valamit rengetegszer elmond, a végén már annyira sokszor elmondja, hogy már csak nézem, hogy már ebben az előadásban 6-szor hangzott el, ebben 4-szer. Isten szeret téged, és fontos vagy neki. És arra gondolok, hogy én ezt lelkészként már annyira tudom, hogy az mind a két könyökömön kijön. Ezt egy csomó ember nem tudja. Egy csomó ember azt gondolja, hogy Isten nem szereti, és neki egyáltalán nem vagyok fontos. És még valami, amit nagyon fontos azért tudnunk keresztényként, hogy ennek van egy gyakorlati oldala is, ez pedig, hogy hagyjuk, hogy az emberek néha jót tegyenek velünk. Nagyon-nagyon nehezen fogadunk el jótéteményeket a másiktól. Sokszor van az, hogy segítünk itt, segítünk ott, segítünk amott. Pedig lehet, hogy igazából azzal segítenénk a legtöbbet, ha tőle elfogadnánk azt a segítséget, amit ő adni tud. Lehet, hogy ő nem tud adni egy nagy segítséget. De amikor elfogadjuk a segítségét, akkor azt mondjuk, hogy tudsz nekem adni. Te hasznos vagy. Neked értéked van. Ezért meg kell tanulnunk elfogadni is. Volt egy néni a gyülekezetben, sajnos már meghalt. Ő volt az, aki soha, sehol, senkitől semmit el nem fogadott, ellenben szahanovistaként dolgozott mindenhol, ahová oda ment. És mondtam neki, ez így nem jó. Ha én nem tudok adni, akkor én fölöslegesnek érzem magam. Ha én nem tudok adni, előbb-utóbb nagyon egyoldalúnak érzem ezt a kapcsolatot. És ki akarok lépni belőle. Meg kell tanulnunk elfogadni is. És végül adjunk hozzá lelket. Szeressük azokat, akiket nem szeret senki. Becsüljük meg, fogadjuk el és tiszteljük szavakban és tettekben. De hát sokszor nem érzek én ilyen érzéseket. De hogyan szeressek valakit, akit nem szeretek? Hogyan tiszteljek valakit, akit nem tisztelek? Hogyan fogadjak el valakit, akit nem tudok elfogadni? Hát mégse lehet, hogy úgy teszek, mintha szeretném. Hát az milyen egy patkány dolog? Hát az nem őszinte dolog, hogy úgy teszek, mintha szeretném. Az ez egy őszinte dolog, hogyha valami véletlenül eszembe jut, az rögtön kijön a számon. Azt olyan őszinte dolognak tartjuk, mint a fene. Pedig ez csak azt mutatja, hogy nincs bennünk önkontroll, és nem azt, hogy őszinték vagyunk. Az őszinteség nem azt jelenti, hogy úgy teszek, ahogy érzek, hanem úgy teszek, úgy cselekszem, ahogy helyesnek tartom. Az az őszinteség. És nem az a képmutatás, hogy úgy teszem, mintha szeretném, pedig igazából nem érzek semmit. Hanem az a képmutatás, amikor megpróbálom magam jobbnak beállítani ti előttetek, mint aki vagyok. Lehet nyugodtan szeretetet mutatni fel valaki felé, aki felé nem érzünk egy deka szeretetet se. Lehet tiszteletet mutatni olyanok felé, aki felé nem érzünk tiszteletet. És elfogadni embereket cselekedetekben. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy cselekedetekben. Olyan érdekes dolog volt, most összefutottam a Szentírásban azzal a gondolattal, ez is Jakab apostol levelében van, hogy azt mondja, hogy a test, ahogy te a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott a cselekedetek nélkül. És ez egy nagyon érdekes gondolat volt, hogy a test az a hit, és a lélek a cselekedetek. Pedig ez olyan, mintha a cselekedetek lenne a test, és ehhez a hit lenne a lélek. De azt mondja, Jakab, ez fordítva van. Itt van a hited, ez a te életednek a teste. De ezt a hitet, ezt folyamatosan cselekedetekkel kell életben tartani. Cselekedni kell, akkor is, ha nem érzed. Cselekedni kell, akkor is, hogyha nem úgy gondolod, ha most nehéz. És akkor arra gondolsz, de hát ez, bocs, Eti, ez oké, amit mondtál, de mindez azt jelenti, hogy ha adok neki időt, az én időmből fog elvenni. Ha adok neki energiát, meg erőt, az én erőmből fog elvenni. Ha adok neki hitelt, jó, azt talán nem veszel az én hitemből. Na de az időmből akkor is, meg lelket, az is viszi az időmet, meg az energiámat. Hol vagyok én akkor? Hát akkor azt mondom, hogy nagyon jó helyen vagy. Mégpedig azért, mert Jézus azt mondja, hogy áldozd oda az életedet. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja a barátaiért. Nem az öngyilkosságra gondolt, nem a kereszthalára gondolt, hanem erről adjuk oda. Az az áldozat, amikor odaadom az időmet, amikor odaadom az erőmet, amikor odaadom a lelkemet valakinek, ez áldozat. Tényleg áldozat, sokkal nagyobb áldozat, mint hogyha odanyomok 2000 forintot és megyek tovább. Mindannyian tudunk adni. Mindannyian tudunk helyrehozni gyilkosságokat az életünkben. Mindannyiunkat arra hívott el Jézus, hogy azokat az embereket, akiket mások gyilkolnak körülöttünk, mi felépítsünk. A gyilkosokat is. Hiszen ő is így viselkedik velünk, gyilkosokkal. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, már az is nehéz, hogy ne vegyünk el mástól időt, meg energiát, meg hitet, meg lelket. Már sokszor azt is nehéz meglépnünk, hogy ne tegyünk, hiszen magunk is annyira sebzettek vagyunk, minket is annyira sokszor gyilkoltak már, hogy akaratlanul is tovább vágunk, akin lehet, akin tudunk. Tőlünk is annyiszor elvettek már, hogy szinte jogosnak érezzük, hogy tovább mi is elvegyünk másoktól. Nekünk is annyira sokszor beszóltak már, hogy úgy érezzük, jogos, ha mi is beszólunk. De köszönjük azt, hogy te nem szólsz be nekünk. Köszönjük azt, hogy te nem becsülsz le minket. Te nem lopod az időnket, nem szívod az erőnket. Nem próbálod elvenni az életbe vetett hitünket. És nagyon szeretsz. Úr Jézus, hadd legyen veled egy olyan kapcsolatunk, ahol napi szinten megélhetjük ezeket a gyógyulásokat. A te közeledben. Hadd legyen veled olyan kapcsolatunk, és hadd tudjunk időt szánni arra, hogy újra és újra eléd üljünk, a lábaidhoz üljünk, és hallgassunk téged. És átéljük azt, hogy te meghallgatsz minket. És ezzel tudjunk kimenni a többiek közé. Ezzel az innen nyert erővel és lelkesedéssel és lélekkel tudjunk időt, erőt és lelket adni tovább. Tegyél minket olyan gyermekeiddé, akik gyakran leülnek a lábadhoz. És aztán gyakran felállnak onnan, hogy elvigyék, amit ott kaptak. Arra kérünk, hogy egy ilyen életre taníts minket, ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is. A te fiadért, az Úr Jézusért, aki mindent odaadott nekünk. Aki mindent odaadott értünk. Amíg élt, és utána az életét is. Hadd legyünk mi az ő igazi tanítványai. Legyél most itt velünk, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Vegyük Isten áldását. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja az ő barátaiért.